A prédikáció alapigéjét a mai napra kijelölt alapigét a Titushoz írt levél 3. fejezetének 4. versétől a 7. verséig terjedő igeszakaszt olvasom, melyet tiszteletünk jeleként fennállva hallgassunk meg. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Amen. Kedves testvérek, karácsonykor mindannyian azt várjuk, és azt szeretnénk átélni, és hálásak vagyunk, ha ez meg is történik, hogy körülvesz bennünket a jóság, a szeretet. És ezt átéljük az ismétlődő alkalmakban. Egyre hálásabb vagyok ezekért én, ahogy egyre több ilyen alkalom van az, mögöttem az életben, hogy mindig ugyanúgy történnek a dolgok, hogy ugyanúgy összejöhet a családom még, és együtt lehetünk szenteste, és hálásak lehetünk feleségemmel együtt a gyermekeinkért, és jól érezhetjük magunkat, és hogy a gyülekezet közösségben is együtt lehetünk szenteste is délután, és most ilyenkor karácsony első napján, és újra itt a templomban, hogy átéljük ennek a szépségét évről évre ismétlődő módon. Nekem egy ilyen különleges élményem volt ezen a karácsonyon, karácsony előtti napokban, amikor együtt voltunk a lelkész testvérekkel Árpád születésnapjáról is emlékezve és azt ünnepelve, hogy megérkeztek a betlehemesek. És ott előadták a pásztorjátékot, és az öreg pásztor Vadár Károly az ugyanolyan öreg pásztor volt, mint 20 évvel ezelőtt, amikor először jelent meg nálunk a parókián az akkori barátaival és zenésztársaival. És ez olyan jó volt ezt úgy átélni, hogy nem változnak a dolgok, hogy újra és újra ugyanúgy, és még mindig hallhatjuk ezeket a rigmusokat is. És ezt éreztük a 8. Zsoltárból is, amikor Miriam felolvasta, hogy Istennek van egy ilyen állandósága, ilyen jósága a csillagokban, az embernek adott méltóságban, amit felismerhetünk, amit újra és újra megköszönhetünk neki. Az Istennek a nagy lelkűsége, a felénk irányuló szeretete és jósága mutatkozik meg ezekben a szavakban is, és ezekben az alkalmakban is. De a karácsonyi evangélium először azonban mindig visszaránt minket ebből a boldogságból. És nem látja ilyen idillikusan ezt az életet és ezt a helyzetet, sem a miénkét, sem az Isten jóságának a megjelenését ebben a világban. Ez a mai ige például így mutatja ezt meg, vagy így folytatja ezt a hagyományt, az evangélium hagyományát, de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, kezdődik ez az ige. Tehát miért kell megjelennie az Isten jóságának és ember szeretetének? Hát nyilván azért kell megjelennie, mert el van rejtve egyébként. El van rejtve ebben a világban. Úgy el van rejtve, mint hogy az ajándékokat is beszoktuk csomagolni. Gondoltatok már erre, hogy miért csomagoljuk be az ajándékokat? Miért úgy szép, hogyha be van csomagolva valami? Még hogyha akár egy egyszerű csomagoló papírba is, és semmi dísz nincs rajta. De úgy való, hogy legalább egy zacskóba betegyük az ajándékot. Mert az ajándék az becsomagolt ajándék. Az ajándék az mindig ilyen, mert az Isten ajándéka maga is ilyen. Az ő jósága és ember szeretete az be van valahova csomagolva, ami nem látszik ebben a világban. Ezért kell neki megjelenni. És bizony ezen a mostani karácsonyon is Isten jósága és ember szeretete be van csomagolva nagyon is durva csomagoló papírba. Sok rossz hírt hallottunk. Munkatársunk gyermekét kell majd temetnünk a következő napokban. Betegségekről hallunk, fiataloknak. Kórházi ágyon fekvő hozzátartozókról hallunk, akik kómában vannak. Sok-sok szomorúság ért bennünket az elmúlt hónapokban is. És rossz híreket is hallunk mindenfelől, amikor a jövőre gondolunk, összeszorul a szívünk. Tehát ilyen értelemben mi is egy ilyen karácsonyi történetet kezdünk így, mert az első karácsonykor is valahogy rosszul kezdődtek a dolgok. Hát maga az, hogy összeírás rendelted a római császár, és olyan szigorú volt akkor a, és ilyen megfélemlítő a hatalom, hogy József és jegyese képesek voltak, mert muszáj volt nekik elindulni az őseik helyére, Betlehembe, Názáretből, egy várandós fiatalasszonnyal. És egy összeírás sem sok minden jót jelenthetett abban az időben, adóemeléseket, katonaságot, és a többi, és a többi, ami ezzel járt, hogy mindent a császár jól tudjon, és jól ellenőrzés alatt tudjon tartani, hogy még szorosabbra tudja fogni a gyeplőt és a kantárszárat a leigázott népek fölött. És olyan szomorú itt újra hallani az evangéliumból is, amit most is hallottunk, hogy megszülte az elsőszülött fiát, és a jászolba fektette, mert a szálláson nem volt számukra hely. És utána majd fogjuk hallani, vagy olvasni, hogy menekülniük kellett, mert egy őrült uralkodó, a Heródes elrendelte, hogy mészárolják le az újszülött gyermekeket ott Betlehemben. Hogy micsoda környék ez, milyen környezet ez, milyen csomagolás ez. És itt, egy ilyen helyzetben mégis azt mondja az evangélium, hogy megjelent az Istennek a jósága és ember szeretete. De ebben a sötét, veszélyes, ellentmondásos világban mégis megjelent. Mégiscsak eljött. Mégiscsak sikerült kibontakozni az Isten tervének. És ez a jó hír, amit újra és újra hirdethetünk és mondhatunk, hogy Istennek a terve az nem valott kudarcot, amit ezzel a univerzummal tervezett, amit ezzel a földdel, amit az emberrel tervezett. Pedig nagyon úgy tűnik, hogy nem sok esélye lesz Isten tervének a beteljesülésére, mert ebben az ellentmondásos világban, ahol nem látszik Istennek a jósága és szeretete, az emberek ahelyett, hogy összefognának, ahelyett, hogy egymást segítenék, inkább elvadulnak. Mert így kezdődik egyébként ez az ige szakasz, amit most alapigének olvastam, a negyedik verstől, a harmadik versben ez van, mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. Úgy tűnt, hogy nem sok esélye van arra, hogy az ember Istennel kapcsolatba kerüljön. Mert az Isten azért teremtette az embert, hogy valami több legyen, mint ez, amit itt olvastunk. Hogy több legyen, mint gyűlölködő csőcselék, hogy több legyen, mint egy ilyen horda, amelyik mindig csak a magáért akarja kikaparni. Több legyen, mint az, aki csak mindig a hétköznapira gondol, és a gyűjtögetésre, és a minél többnek a megszerzésére, hanem az embernek a célja az, hogy fölfelé növekedjen, hogy a lelkével kapcsolatba kerüljön az örökkévalóval. Az embernek van egy ilyen küldetés, és ennek egy terve, ezt már világosan látjuk. És ennek a terve az, hogy az ember kapcsolatba kerüljön vele, hogy fölemelkedjen ő hozzá. Azt mondja a Zsoltán is, hogy kevéssel tetted kisebbé az Istennél az embert. De Isten azt akarja, hogy még ennél is több legyen az ember. Hogy ne csak kisebb legyen az Isten, hanem egy legyen vele. Hogy olyan legyen, mint ő, hogy benne legyen. De úgy tűnt, hogy ez a terv, ez nem fog valóra válni, és mégis karácsonykor megszületett valaki, akiben valóra vált Istennek a terve. Aki egy lett vele, aki átvette tőle mindazt, ami az övé. Akin keresztül tudott áramolni az Istennek a hatalma, az Istennek a jósága, az Istennek a szeretete, az Istennek a valósága. Őt ünnepeljük, az ő születésnapját ünnepeljük, egy embernek a születésnapját, aki egy új lehetőséget mutatott nekünk, mert ha ő vele megtörténhetett, akkor hozzá kapcsolódva ez az evangélium, hozzá kapcsolódva velünk is megtörténhet. Hogy a mi útunk is tett, és erről beszél a mai ige is. Hogy Jézus Krisztus által ránk is kiárat a Szentlélek. Egy emberben megnyílt az ajtó, és ahogy a Jelenések könyvében olvassuk a napokban, íme nyitott ajtót ettem eléd, amit senki be nem zárhat. Megnyílt az út az Istenhez, az ő áldásai áramolhatnak ezen az ajtón keresztül. Ezen az úton keresztül hozzájuthatunk, ahogy Jézus mondja, én vagyok az út, és vár ránk a mennynek a gyönyörű fényessége. Hogyan lehet ez a miénk? Erről szól a Tituszhoz írt levél, ezt írja az apostol a Krétán élő tanítványának, hogy hogyan ragad meg ezt az ajándékot, és hogyan erősítsd meg magadban és másokban. Az első, amit itt az igében hallunk, hogy akkor lehet a miénk, hogyha ezt nem erőltetjük. Nem az általunk véghezít igaz cselekedetekért lesz a miénk. Az Ószövetség népe azt tanulta, és ezt gyakoroljuk mi is, hogyha valami nem működik már jól, akkor még erősebben próbálkozzál vele. Hogy még jobban csináld, még többet energiát fektessél be, még jobban igyekezzél. És ez tipikusan jellemző mi ránk is, hogy valami nem annyira jó megy, akkor még jobban erőltetni akarjuk. De Istennek más a terve, azt mondja, figyelj, ne erőltesd még jobban, ami nem megy, hanem valamit, kezdjél valami mást, kezdjél valami újat, és ő ezt így akarja velünk is. Látja, hogy ez nem megy nekünk, hogy hiába mondja meg, hogy mi a jó, hiába a törvényt, hiába fenyeget bennünket büntetéssel, törvényszerű büntetéssel, hogyha nem az szerint élünk, ez nem segít rajtunk. És vagy csak nagyon keveseken segít. Azok meg gőgösebbek lesznek tőle, írja Pál apostol. Azt mondja, nem, ez nem jó, ez nem jó út, ez nem vált be. Nem a mi cselekedeteinkért lesz a miénk ez az új lehetőség, hanem valami más kell hozzá. Az, hogy elenged ezt, és Isten felé fordulj, és ne akar dicsekedni semmivel, ami a tiéd, amit te tettél, amit te véghez vittél. Álljál le, azt mondja, álljál le, és ne erőltesd tovább. És Jézus Krisztusra figyelj. Mert Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által lett a miénk. Tehát ő a minta, ő rá kell figyelni. Ez az első, és ezt kéne gyakorolnunk, hogy szépen leállunk, elcsendesedünk, és Jézusra kezdünk figyelni. Hogy ő hogy csinálta, hogy ő milyen volt, hogy ő mit tett, hogy ő hogyan gondolkodott, hogy ő hogyan viszonyult Istenhez, hogyan viszonyult az emberekhez, hogyan viszonyult az élethez, hogyan viszonyult a szenvedéshez, hogyan viszonyult a halálához. Ő rá figyelj, ő rá kell figyelned. Ne kapkodjál, ne szaladgáljál, ne akarjál te ott valami más tenni. Elég, hogyha ő rá figyelsz, és őt csodálod, és őt tanulmányozod, és őt akarod követni, és ő lesz a mintád az életedben. Ő a minta. Jézus Krisztus, ami üdvözítünk által, lett a tiétek az, ami benne volt. Ez a csodálatos hír, hogy nem csak ő benne van ott a Szentlélek, hanem általa benned is ott van a Szentlélek. A megújító, az újjászülő Szentlélek, aki újjászül téged, és Krisztus testvérévé tesz, és így örökössé is, hogy te is örökös vagy, örököse vagy az Isten ajándékainak, az örök életnek, a boldogságnak, az ő tervének. Ez mind a tiéd, ez mind valóra válhat benned is. Mert benned is ott van a Szentlélek. Ez a recept, hogy így mondjam, ezt mondja, hogy így lehet a tiéd. Krisztus által a megújító és újjászülő Szentlélek munkájában. És azt is megmondja, hogy mit tegyél ezután. Így folytatódik ez az ige vers, az ige szakasz a 8. verssel. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni, ezek jók és hasznosak az embereknek. Igyekezzél előjárni, ügyelj magadra, ez az első. Nem másokra figyelj. Aki előjár, az nem másokat követ, nem embereket követ, nem emberekhez akar hasonlítani, hanem csak Krisztusra figyel, és előjár. És vállalja a magányosságot is akár. Vállalja azt, hogy nem lesz népszerű, hogy nem lesz senkinek a követője. Ez olyan gyakori dolog manapság, hogy követőket gyűjtenek az interneten az emberek. A Krisztus embere előjár. Előjár, mert nem alkalmazkodik a többiek közfelfogásához, és vállalja az ezzel járó magányosságot és szenvedést is. Ügyelj magadra tehát, és igyekezzél, hogy megerősödj ebben a kitartásban és ebben a szilárdságban. És figyelj az emberekre, hogy hasznos legyél nekik. Az egyháznak hasznosnak kell lenni. Nem magáért él a keresztény ember, hanem a világért él, és nem a maga hasznát keresi, hanem a világ hasznát keresi, az emberek hasznát keresi. Erre ügyeljél, és ne feledkezzél el, ezért hát a nélkülözőkről sohasem, hogy hasznos legyél. Hálásan szeretném innen is megköszönni azoknak az adományait és segítség, akik ezen a karácsonyon is gondoltak a nélkülözőkre, és oszthattunk csomagokat, és volt, aki megfőzze ismét a töltött káposztát, és volt, aki kivigyék a rászorulóknak, és akik ezt igényelték. És ez jó és hasznos, és nem csak karácsonykor, hogy a keresztények ilyenek legyenek, hogy figyeljenek a rászorulókra, a nélkülözőkre. Mert azért vagyunk, hogy hasznosak legyünk az embereknek. És végül azt mondja az apostol, hogy előre néz, szilárdan és egyértelműen tanúskodj, és támogasd ezzel a testvéreket. Szilárdan tanúskodjál ezek mellett. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az egyház szilárdan kitartson az Isten jósága és szeretete mellett. Olyan sok mindent lehet olvasni a Bibliában, lehet félremagyarázni és belemagyarázni dolgokat, de azt mondja az apostol, hogy szilárdan álljál ki emellett, tanúskodjál emellett, ragaszkodjál ehhez, hogy Isten jó és ember szerető, hogy Istennek jó terve van veled, akármi is látszik ebben a világban, akármi is történik veled, vagy másokkal, vagy a szeretteiddel. Szilárdan tanúskodj emellett, hogy Istennek a terve jóra fog válni. Ő jót tervezett ezzel a világgal, jót tervezett veled is, és az ő terveiben semmi sem akadályozhatja meg. Nehéz ezt megmagyarázni, nem is lehet, nem is kell. Ez a hitnek a dolga, ez a szilárdságnak a dolga, ez a tanúskodásnak a dolga, ez a kitartásnak a dolga, hogy emellett kitartunk és ehhez ragaszkodunk az Isten jóságához és ember szeretetéhez, melyik megjelent. Azért kellett neki megjelenni, ismét mondom, mert nem látszik a világban, mert be van csomagolva. De szilárdan tanúskodj emellett, egyértelműen és határozottan, és ne térítsd el magadat, és ne engedd magad eltéríteni ettől. A jó az megmarad, és érdemes kitartani és jónak lenni, mert az örökké valóságban folytatódni fog mindaz, ami jó volt, ami itt elkezdődött. Ez az ige, ez az evangélium, hogy reménységünk szerint részesei leszünk és vagyunk az örök életnek. Hát ez a karácsonyi evangélium, amit ma Isten hirdetetni akart az ő igéje által. Maradjunk meg ebben szilárdan, és tartsunk ki, mert ez a mi boldogságunk, a mi reménységünk, az örökké megmaradó és soha el nem múló igazság. Amen.